Igen, fontos a mai téma is. A többi is fontos volt, ez is fontos. Mivel már régóta ismert a mondás, hogy az életünk, az egészségünk valahol a bélrendszerben dől el. Ugye a halál a belegben lakozik, mondják a kínaiak. Megszoktam ezt fordítani, ezt a mondást. Az egészségesen élő ember meg tudja hosszabbítani az életét. Kérdezhetné valaki, hogy milyen módon tudjuk meghosszabbítani az életünket. A genetikai adottságunknál tovább nem tudjuk meghosszabbítani. Aki olvassa a Bibliát, az olvashatja benne, hogy életem ideje a kezedben van. Mondja ugye Zsoltár író magának a jó Istennek. Tehát való igaz, hogy a mi életünk felett van valaki, aki úgymond uralkodik, illetve az befolyásolja. De a genetikai adottságunkban azért van egy 110-120 esztendő, azaz valljuk meg, aminek mondjuk a felét, ha kihasználjuk. Kicsit több, mint a felét, mondjuk ezt a 65 évet, ami Magyarországon a születéskor várható átlagos életkor, nagyjából ezt éljük ki. Aki már 50 éves, az ugye már a változás nők esetén változás korát éli, pedig nem szabadna, mert a genetikában még akkor nem szabadna ennek elindulnia. És sok-sok minden előbbre tolódott egy 20-30 évvel, vagy még több évtizeddel. Most ennek a hátterében több dolog felfedezhető, az egyik legfontosabb tényező a bélrendszer állapota. A legújabb eredmények szerint az emberi szervezet öregedési folyamatait legnagyobb mértékben a bélműködés befolyásolja. Ha hiszik, ha nem, de gondolom, hogy fogják hinni az eladás vége felé már. Fogok mondani konkrétumokat természetesen, hogy a bélben képződő toxinok, melléktermékek, metabolitok, anyagcseretermékek döntően meghatározzák a szervezet, befolyásolják a szervezet sejtjeinek állapotát, az idegrendszer, az agy, a mentális működés minőségét, és a szervezet öregedési programját is valamilyen szinten befolyásolják. Fontos tudni, hogy az étrendünkkel a genetikát tudjuk befolyásolni? Ez megint egy nagyon-nagyon új eredmény, és ez jó, hogyha elraktározzuk. Mi születünk bizonyos hajlamokkal, de ezt a szervezetünkben, az életmódunk függvényében befolyásolhatjuk jó vagy rossz irányba. Ugye önök is tudják, hogy tehát mindenki születik egy DNS állománnyal, és azon meghatározott időközönként, vagy időpontokban aktivizálódnak bizonyos gének. Most ezeket valamilyen szintig befolyásolhatjuk életmóddal, táplálkozással, és a bélműködés ennek a tükörképét jelzi. Nos, a bélflóráról szeretnék tehát beszélni, azokról óriási mennyiségben jelenlévő baktériumokról, gombákról, mikrobákról, ugye mikroorganizmusokról, amiket röviden csak mikrobáknak nevezünk, amelyek meghatározzák az életünket. Korábban azt gondolták, hogy nem igazán léteznek hasznos mikrobák. Ugye önök is tudják a mechanizmust, legalábbis a történelmi emlékeket, hogy Pasteur volt az első, aki bizonyítani tudta, híres Louis Pasteur, egy zseni volt egyébként ő, aki bizonyítani tudta, hogy a romlást mikrobák okozzák, és nem valami furcsa, gyorsított evolúciós folyamat, mint ahogy azt akkoriban hitték. Tehát Pasteur igazolta a különböző berendezésekről, hogy igenis be lehet fertőzni élelmiszereket, és az megromlik a levegőből bekerülő gombák, romlást okozó mikrobák által. Ekkor a tudomány azt hitte, hogy tehát a mikrobák károsak. Ma már azokat az időket éljük, amikor azt mondjuk, hogy a mikrobák között van néhány, nem sok, néhány hasznos faj, vagy nemzetség, vagy törzs, mindegyik név használatos, és ezeket tudni érdemes. Tehát nem kell mindenestől fogva sutba vágnunk a baktériumokat és mikrobákat, ki kell választani közülük azokat, amelyek jók. Nos, néhány alapvető fogalmat, dolgot hadd mondjak el. Mindenek előtt definiálnám, mi az, hogy probiotikum. Probiotikum, ugyanis nem kell most már egyetemre járni, mindenki olvashatja egy joghurton, vagy probiotikus készítményeken ezt az ott, hogy probiotikum, vagy probiotikus készítmény. Tudnunk kell, hogy mi ez. Humán barát bélbaktérium törzsek összessége. Humán barát bélbaktérium törzsek összessége, ezek a probiotikumok, amelyek többféle, tehát nem csak egy, hanem többféle jótékony hatással is bírnak az emberi szervezet számára. És mi a prebiotikum? Egybetű különbség, nehogy összekeverjük a pre és a pro előtagokat. A maga a probiotikum, amit az előbb definiáltam, tehát maga a sejt, a hasznos bélbaktérium sejt, a prebiotikum, az előtag, hogy pre. Tehát az is jelzi, ez nem élő sejt, nem hasznos mikroba, hanem annak a tápláléka. A prebiotikumok szelektív táptalajok, mégpedig a probiotikumoknak a táptalaja. Tehát még egyszer is, hogy nehogy összekeverjek valakit, elmondanám, tehát vannak a hasznos bélbaktériumok, és van azoknak a szelektív tápláléka. Nagyon fontos, hogy tudjuk, melyek azok a táplálékok, amelyeket csak a hasznos flóra eszik, a többi nem. Ha ilyen létezik, akkor megtaláltuk majdnem az életvizét. Ha én csak azokat táplálom, amelyek jók, és a káros azt nem eszi, az egy fantasztikus felismerés, mert akkor az azt jelenti, hogy nem mindegyiket táplálom univerzálisan, hanem csak a jókat. És ez a szelektív táplálás, most ez az óriási dolog, ami jó. Rossz irányba is igaz, szelektíven lehet táplálni a rosszakat. Bélfertőzéshez fog vezetni, és bélbetegséget. Erről is szólok majd. A cukor, a nagy mennyiségű cukrot, imádják a gombák. Majdnem szelektív táptalaj. A teljesabb baktériumok érdemben szaharózva nem nagyon tudnak táplálkozni, csak egyéb jellegzetes szaharidokkal. Inkább a gombák, ezek majdnem az is egy szelektív, de rossz irányú szelektív táplálást jelent. El is torzult tőle egyébként a bélróra egyensúlya. Szimbiotikumok, azért definiálom a teljesség kedvére ezt is, a kettő együtt, tehát a szimbiotikumok olyan anyagok és termékek, amelyekben mind a probiotikum, tehát mind a maga az egészséges Lactobacillus és Bifidobacterium kultúra, mind pedig azok tápanyaga megtalálható. Ma már ilyen termékek vannak forgalomban, tehát szimbiotikumok, tehát például olyan natúri joghurtot hoznak forgalomba, amibe belekeverik a szelektív táptalajt, amiről szintén néhány szót fogok szólni, és így szimbiotikumokat állítanak elő. Ezek a leghatékonyabban tudnak dolgozni az emberi szervezetben. Nos, kolonizáció. Mit nevezünk kolonizációnak? Ugye a kolónia szóból. A kolonizáció az a folyamat, amelynek során a probiotikum, vagyis a bélbaktérium, leendő bélbaktérium, amit mi elfogyasztottunk mondjuk teljesen baktérium, az a szervezeten, a gastrointestinális rendszeren átjut, szerencsés hát tud jutni, mindjárt erről beszélek, majd utána kolonizálódik, tehát csoportokat alkot, szaporodik, megtelepszik a bélfalon, nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Nem csak el kell jutni, meg kell telepedni. Az a második lépcső. Óriási nehézség. Tehát még egyszer elmondanám a kolonizációt. Amikor elfogyasztunk mondjuk egy joghurtot, és az mondjuk probiotikus joghurt, nem csak egy általános joghurt, akkor a probiotikum, tehát az élő flóra, hogyha túléli a gyomor és a bélnedv meglehetősen agresszív hatásait, akkor el kell jusson a vékony bél végső szakaszáig, főként az ileumnak nevezett rendszerig, vagy részig, és ott szépen elkezd megtapadni a bélfalon, hogyha megvan hozzá az eszköze, és hogyha megfelelőek a körülmények, és szépen elkezd kolonizálódni, szaporodni. Az első lépcső eljutni a célig, nagyon nehéz. A második lépcső legalább ugyanilyen nehéz megtapadni, biztosítani azt a környezetet, ami szükséges a szaporodáshoz, felvenni a küzdelmet. Ugye önök is tudják, mindig annak a nehezebb, aki frissen érkezett, mert azért nem ismeri a klímát. Aki már ott van régóta, lásd Candida és a társai, azok elég rezisztensek, azok szépen bevették már oda magukat. Azért nehogy azt higgyük, hogy egy-két ilyen kis béltisztító kúra után már ilyen makkegészségesek leszünk. Nagyon nehéz, mert a frissen érkezett és még nem akklimatizálódott bélflóra kolóniák azért vért verítékeznek, hogy oda be tudjanak ágyazódni és ott működni tudjanak, de lehetséges ez kitartó egészséges életvitel során, csak jelzem, azért ez nem gyerekjáték, tehát azért ehhez meghatározott körülmények kellenek. A kolonizáció tehát a bélflóra, az egészséges bélflóra kialakulása úgy megy végben, hogy minden baktériumtörzs a saját körülményei szerint rendeződik. Elnézést kérek, lesz néhány olyan szó, amit tehát mindent magyarázni fog, de használnom kell néhány olyan szót, ami a megértéshez szükséges, illetve a szakmaisághoz ezt mondom, hogyha valaki szakember is közöttünk van, akkor a szakmaiság kedvére ezeket el kell mondjam. Tehát vannak olyan kolóniák, amelyek olyan törzsek, amelyek fakultatív anaerobok. Egyébként minden szó magát magyarázza, anaerob. Mit jelent? Az aerob és anaerob. Az aerob az a levegő, vagy az oxigén melletti, az anaerob az oxigén nélküli. A fakultatív mit jelent? Fakultatív, tehát hogy nem kötelező, fakultatív, mondjuk egy óra vagy egy tantárgy. Fakultatív anaerob azt jelenti, hogy vannak olyan törzsek, amelyek oxigén nélkül élnek, de fakultatívan oxigént is bírnak. Vagy talán fordítva is lehetne mondani, hogy oxigén jelenlétében élnek, de fakultatívan oxigén nélkül is élnek. Lényeg az, hogy mindkettőt bírják, tehát ilyen kétlaki életet élnek. Nos, általában mit tetszene gondolni, ezek hova telepednek? Ezek ugye azokra a területekre, ahol még felelhető némi oxigén. És ez hol van? Hát a vastagbélben már biztos, hogy nincs oxigén, és jó, ha nincs ott oxigén. A vékony bél végső szakaszában viszont még lehet, maradhat oxigén, ha valaki levegőt is nyel, mert hogy mindannyian nyelünk azért levegőt, azért az egy része távozik, egy része tovább jut, és valamennyi levegő, oxigén azért jut a bélrendszerbe, és ott ezek az oxigén jelenlétében is működni tudó törzsek ezt oxigént elhasználják. Van obligát aerob, vagy obligát aerob faj is, amelyek, ha lehet még, igazából ezt kellett volna előbb mondjam, kicsit előbbre rendeződnek. Tehát úgy indul, hogy obligát aerob, amelyek csak oxigén mellett obligát, mi az? Kötelezően, tehát csak így tudnak működni, kizárásos alapon csak oxigén jelenlétében tudnak működni. Ha nincs oxigén, elpusztulnak. Ezek fontosak. Egészséges fajok is vannak, obligát aerob fajok. Ezeknek a valahova a vékonybél szakaszba kell rendeződniük, mert itt már nem kapnak oxigént. Vannak ugye a fakultatívak, és vannak az obligát anaerob, vagyis kizárólag oxigénmentes környezetet kívánó fajok, ezek a vastagbélben rendeződnek. Most hadd mondjak egy érdekességet, a bifidobaktérium, aminek most nagy reneszánsza van, a bifidobaktérium kultúrák obligát anaerob fajták, vagyis csak oxigén nélkül tudnak létezni. Nem akarok követvetni semmifajta irányzatra, semmifajta termékre, de hallottam hírét, hogy egyre inkább használják és szedik az oxigént felszabadító termékeket, tehát oxigént visznek be a bélrendszerbe. Én nem mondom, hogy ez egyértelműen káros, hiszen emögött bizonyára kutató professzorok állnak, emögött is. De azért az én tanulmányaim során én azt tudtam meg, és én azt gondolom, hogy mivel az emberi test önmagának úgy állítja be, hogy obligát aerob, tehát csak oxigén nélküli egészséges bifidobaktériumok legyenek a vastagbélben, ezért az a kérdésében az oxigént, hogy valamilyen ilyen készít, mintha bejuttatok, felszabadítok. Igaz, hogy az oxigén megöli az oxigént nem bíró más káros fajokat, és ez tény, csak nem szelektíven öli meg, hanem adott esetben az évek munkájával bejuttatott bifidobaktérium kultúrára is, hát lehet, hogy nagy csapást mér. A kérdés az, hogy ezek a készítmények, ezt nem tudom sajnos, vajon a vastagbélben is kifejtik a hatásukat, vagy nem. De ezt csak fölvetettem ezt a kérdést, úgy tudom, hogy előnyösnek tartják ezeket. Én még úgy érzem, hogy itt vannak még kérdőjelek. Kedves hallgatók, szóval a kolonizáció mikor kezdődik? A szüléskor, a születéskor. Ugye ha természetes a szülés, akkor a csecsemő, az újszülött érintkezik a flórával, és a szervezetébe tulajdonképpen ilyen formában jut be legelőször, egyébként steril, ugye a magzat az újszülöttnek a szervezete. Ekkor kezdődik el a kolonizáció, hogyha anyateljes a táplálás, akkor az újszülött szervezetébe szépen kialakulnak. Melyik az a két legfontosabb kultúra? Már mondtam az előbbiekben, hogy a Lactobacillus és a Bifidobacterium, ez a két fontos kultúra, amelyek egyébként az anyatejben is, anyatejjel is bejutnak a szervezetbe. Az anyatejesen táplált csecsemők sokkal egészségesebb bélrendszerrel, bélműködéssel, bélrendszeri immunitással, sokkal kisebb atópiás hajlammal, vagyis allergiára való hajlammal rendelkeznek. Nagyon nagy védelem az immunrendszer szempontjából a bélrendszer, hogyha egy kismamának, pontosabban egy szoptatós anyukának nincsen anyateje, és nem is tud sehonnan sem szerezni, hanem tápszeres táplálásra tér át, akkor mérhetően, tehát vannak erről ábrák, grafikonok a dietetikában, illetve a védőnői irodalmakban, hogy mérhetően már is a klosztridiumok, már is az enterokokkuszok megnövekednek, és az egészséges laktobacillus és bifidobaktérium kultúrák elszegényednek a bélrendszerben, mert a tápszerek azok sajnos savasítanak, a tápszerek sajnos nem rendelkeznek azokkal az előnyös faktorokkal, mint az anyatej, úgyhogy erről érdemes tudni, és a prebiotikumokról hadd szóljak, nem tudom, tudják-e, hogy az anyatej tele van prebiotikumokkal. Vagyis olyan, és most ki is mondom, olyan oligoszaharidokkal, olyan szénhidrátokkal, amelyek szelektíven csak a testzsebb baktériumokat táplálják. Tehát erről is mindenképpen érdemes tudni, hogy mintegy 130 féle, tehát még egyszer mondanám, mintegy 130 féle prebiotikum található az anyatejben, Tehát nem pótolható. Ezért mondjuk, hogy nem pótolható. Egyébként a prebiotikumokra az jellemző, hogy legtöbbször, tehát nem emésztődő, lényegében diétás rostok, értelemszerűen nem emésztődő, tehát csak úgy kapja meg a bélflóra, hogyha nem emészti meg a további régió. A prebiotikumok olyan szénhidrátok, amelyeket nem tud emészteni sem a gyomor, sem a vékonybél, hanem a bélflóra kezdi fölbontani, mégpedig azon belül is a teljesabb baktériumok és a bifidobaktériumok azok, amelyek emészteni tudják. Hadd jelezzem, hogy nem minden élőflóra probiotikum. Nehezedik a kérdés. Mert a probiotikumnak mi a feltétele? Mitől lesz egy élőflóra probiotikum? És most mondom ki a kulcsszót. Attól, hogy nem emészti sem a gyomor, tehát a gyomorsav hatására nem pusztul el, ugye nagyon erős gyomorsavunk van. A Pepsi nem emészti a probiotikumot, tehát most az élő sejtre gondolok, az élő flórára. Tehát olyan erős a sejtfala, hogy nem emészti a szervezet sem, a hasnyálmirigy által termelt tripsin enzimrendszer sem bír vele. Egyszerűen túléli ezeket. Hihetetlen rezisztens fajták. Ha szabad mondani néhány példát, a Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, vagy ha látunk ilyen készítményeket, és azokon általában rá is van írva, hogy milyen törzsek találhatóak benne, le tudjuk informálni, hogy Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, ezek részben, ezek probiotikumok. De például Lactobacillus lactis, Lactobacillus cremoris, tehát vannak ilyen speciális mikrobiológiai nevek, ezek nem. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ha egy joghurt élőflórás, akkor az probiotikus is, de az élőflórák jelentős része meghal a gyomorban vagy a bélben. Nem azt jelenti, hogy egészségtelen, csak nem élőflórás, tehát nem probiotikus. Mert akkor van értelme az élőflórának igazándiból, hogyha kolonizálódni is tud a bélrendszerbe. Ha nem pusztul el, akkor érdemes egy joghurtot megenni, hogyha a tej jó minőségű volt, amivel készítették, hogyha az túljut ezen a kritikus két rendszeren, és ide bejutva meg tud tapadni, és el tud szaporodni. Nos, ekkor van értelme. Egyébként felbomlik a sejt, megemésztődik, a sejt anyagai kiszabadulnak, ugye az vitaminok, azok egészséges komponensek. Tehát ha nem probiotikus egy joghurt, csak élőflórás, attól még nem káros. Csak nem jár azzal az előnnyel, amit mondjuk a reklámban, adott esetben ezzel kapcsolatban hirdettek. Jó tudni, hogy 500 mikrobafaj, 500 különböző mikrobafaj található a bélben. Az egészséges emberi szervezetből mintegy 1,5 kg a bélflóra. Ezt is jó tudni. Hatalmas mennyiségű. Hogyha meglátnánk, hogy milyen picike egy sejt, akkor ebben a 1,5 kg sejt masszával 10¹⁴ darab mikrobát találnánk, pontosabban grammonként, szóval jó, hogy ezt hozzáteszem. De ugye 10¹⁴ darab mikroba, az mit jelent? Az egyes után 14 nullát kell tennem, már alig kimondható ez a szám, sőt kimondhatatlan. Tehát minden gram bélsárban, elnézést, ezt ki kell mondjam, minden gram bélsárban az egészséges bélflóra esetében 10¹⁴ darab mikroba van, és összesen 1,5 kg tesz ki csak a sejtek nagysága. Ha lehet mondani, mi nem vagyunk egyedül, hanem velünk együtt milliárdok élnek, sőt, több billió sejt is van. Nekik köszönhetünk rengeteg-rengeteg vitamint és egészséges működést, egészséges immunrendszert. Kedves hallgatók, szeretném definiálni, hogy mik a bélbaktériumok feladatai. Ugye ott tartottam, hogy a kolonizáció a szüléssel, születéssel megindul, nem folytattam, de most gyorsan befejezném, hogy gyermekkorban ez tovább épül. Az antibiotikum kezelések aztán agyoncsapják, az anyatej által kialakult egészséges flórát, majd az a szülő, aki erre nem figyel, és mondjuk ugye húst hússal, tejet sajttal ad a gyereknek, mondja, jó fejlődjön, agyoncsapja a bélflórát, és ha még nem is juttat a gyerek szervezetébe sem prebiotikumot, lásd, hagymafélék, fokhagyma, apropó föl is sorolom már az előadás elején, vagy az első harmadában, hogy a konkrétumokra maradjon azért idő, nehogy a végén szaladnom kelljen. Ezek a bizonyos prebiotikumok, amik táplálják az egészséges flórát, ezek ott vannak a, és fogják látni, nem állati termékekben. Ezek ott vannak a növényekben. Csicsóka, cikória gyökér, vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma tele van fruktooligoszaharidokkal, tele van glükooligoszaharidokkal, tehát azokkal a speciális, ezeket így hívják, azokkal a speciális tápanyagokkal, csak az egészséges flóra hasznosítja, se a candida, se a clostridium, sem a káros, bélfertőzést okozó komponensek, sem a kóli, ezeket nem tudja hasznosítani. Csak az egészséges bifidó és laktobacilluszok, tehát ez nagyon hangsúlyozom többször is, hogy memorizálni tudjuk. Articsóka, a zappehely. A gabonák közül a legtöbbet a búza tartalmazza. A búza tartalmazza, de értelemszerűen nem a fehér kenyér, hanem ez is a takarmányba kerülő készítményekben található, tehát a korpa és csíra részben legtöbbnyire. A gyümölcsök közül szinte minden gyümölcs tartalmaz minimálisat, a banán, már amennyit az itteni banán tartalmaz ezekből. És ami érdekes, a hüvelyesekben, főleg a babfélékben szója, a borsófélék, tehát ugye a sárga borsó, mint a zöld borsó is, jelentős mennyiségű fruktooligoszaridot tartalmaz. Tehát ezek azok az élelmiszerek, amelyek egészségesek ilyen szempontból. Jól lehet, a hagymában nincsen kalcium, de mégis csonterősítő a hagyma, mert aki sok hagymát eszik, az óriási mennyiségben juttatja be a szelektív táptalajt az egészséges bélflórának, és jól tudjuk, hogy ha a bélflóra egészséges, akkor a kalcium felszívódás jóval hatékonyabb, ugyanis ezek, amiket mondtam, ezek a prebiotikumok, tehát a sejtek szaporodásához szükséges tápanyagok, építőelemek, ezek befolyásolják a vékonybél végső szakaszában és a vastagbél kezdeti szakaszában az ionizált kalcium felszívódását. Primer faktora a csontvédelemnek. Fontos dolog. Ezekről is keveset hallunk, ugye inkább a sajt, a túró, ahogy ezt korábban mondtam, de úgy ezek valahogy kimaradnak. Egyébként ezek a legújabb eredmények is, tehát értelemszerűen még nem publikálják annyira, csak mintha úgy éreznem, nem is akarják valami oknál fogva, ugye mert ez a növényi étrend csonterősítő hatására utalna, ami valahogy ütközik a tudomány mai álláspontjával. Tehát hiába vonja le a tudomány azt a következtetést, hogy régen is az új eredményeket mindig háttérbe szorították, a mai tudomány ugyanezt csinálja sajnos, ami nem érdekeinek megfelelő, azt víz alá nyomja azokat az eredményeket, és csak azt fogadja el, ami az ő érdekeit szolgálja. Nos, mi nem ezt szeretnénk természetesen továbbadni, hanem az igaz értékeket. Mondanék egy-két érdekességet. Nem tudom, hogy az a név, hogy Mecsnyikov, mond-e valakinek valamit. Ez a Mecsnyikov, ez egy 1845-től 1916-ig élő kutató professzor, a Párizsi Pasteur Intézet igazgatója volt, tehát ez egy nagyon-nagyon magas tisztség volt abban az időben. Ami érdekes, ez a kutató professzor, ez a Mecsnyikov nevű kutató megfigyelte, hogy a Balkán félszigeten élő pásztorok életkora jelentősen az átlag felett van. Ugye először mindenki a genetikára gondol, majd kezdtek rájönni, hogy itt többről van szó, mint pusztán a gének, megvizsgálta az étrendjüket, és mit talált benne az étrendjükben? Jutejből készült probiotikus kultúrákat. Nem volt akkor még tejipar olyan mértékben, hogy voltak ilyen, tehát nem voltak akkor ilyen starter kultúrák, mint ma, hogy azzal beoltják, meg stb. Stb. Hanem természetes fajok voltak, és érdekes véletlen, hogy a Balkán félsziget pázsit legelőin szinte kizárólag probiotikus kultúrák szaporodtak. Tehát olyan kultúrák, amelyeket sem a gyomor, sem a bélrendszer nem emészt meg, hanem kolonizálódni, tehát csoportosulni és szaporodni tudnak a vékony és vastagbél traktusban. Ugyanis ez sem mindegy. Tehát ott azon a részen ezek voltak jellemzőek, ráadásul a jutej, illetve a fermentált jutej nagyságrendileg több prebiotikumot és biológiailag aktív anyagot tartalmaz. Hát ez olyan ötszörös hatás, tízszeres hatás, mint a mai legmagasabb szintű probiotikus készítmény. És azok a pásztorok nem ettek ebből rengeteget, tehát én most senkit nem bátorítok, hogy most otthon tejet, túrót és joghurtokat fogyasszunk, mivel időnként azért is megvan a véleményünk, főleg az antibiotikum rezisztens kultúrák elszaporodása miatt. Erről nem merek sokat szólni, de tudjuk, hogy Magyarországon is előfordul az antibiotikum tartalmú tej, és ezért genetikailag módosítják az élőflórát, hogy bírja, hogy ne halljon meg az antibiotikumtól, és antibiotikum tűrő fajokat szaporítanak el, ami meg már elég sok hátránnyal jár. Ugye az antibiotikum rezisztencia az ragadósa, lehet mondani, átadódhat, és bizony elég komoly a fertőzéseknek a volumenét megnövelheti akár az emberi szervezetben is, úgyhogy az ember, amikor belenyúl valamibe, akkor nincs csak baj van. A Balkán félszigeten viszont nem volt baj, mert ott teljesen természetesen jó levegő, napfény, lelknyugalom, töprengés, ugye ezek az élet alapelvei, plusz a probiotikus kultúrák, ezek kiválóan hatottak, és megfigyelhető volt, hogy ezek a pásztorok a Balkán félszigeten igen-igen magas kort értek meg. Nyugodt, rendszeres, mértéktartó emberek voltak, A Balkán félszigeten egyébként a Lactobacillus acidophilus, kazei és egyéb fajok voltak jelen, amelyekről korábban is szóltam. Ezt csak érdekességként jeleztem, hogy a természet mindig, mondanám a teremtő és az által alkotott természet mindig a legnagyobb tanítómester. Az emberiség vagy mindig laboratóriumba keresi a megoldást, ahelyett, hogy töltene egy pár napot a természetben, és megnézné, hogy kik hogyan élnek, és az egyszerűbb népek miért rendelkeznek erős csonttal. Jól lehet, tápanyag kiegészítőket nem nagyon fogyasztanak. Most tovább mennék. A bélbaktériumok feladatai. A bélbaktériumok legfontosabb feladatait mondanám el. És látni fogják, hogy miért fontosak ezek. És azt is megérthetjük ezek alapján, hogy bár sokan azt, vannak, akik azt mondják, hogy minden betegség a bélből származik. Majdnem azt mondanám, hogy igazuk van. Nem biztos. Azért nem szabad, hogy mondjam, beskatujázódni egy területre. De ha felolvasom ezt a dolgot, amit most fel fogok olvasni, ezt a pár sort, ezt a pár érvet, mik a feladatai, akkor meg fogják érteni, hogy mennyire kulcsfontosságú ez. Bélrendszeri immunitás fenntartása. Az egészséges Tertiary flóra hámosítja a bélfalat, úgynevezett mukozális, ugye a bélhámrendszeri immunitást fenntartja. A bélrendszerben az immunrendszer hány százaléka van? Mintegy 70-80 százaléka. A bélbaktérium tehát nem más, mint hordozható orvosi táska. Hordozható gyógyszer, vagy itt mondjak, szóval egészséges, természetes gyógyszer, vagy gyógyszer hatóanyag. A bélbaktérium nem helyettesíthető semmivel. Fogyaszthatóként kellemes zappehelykását, ami szintén ugye bevonja a bélfalat, ugye, tehát ugye pektin tartalmaz, vagy szilvalekvárt, ezek mind hasznosak, tehát jók lehetnek, de a bélflórát nem helyettesítik. Ők a gyulladás csökkentők. A bélflóra jól működik, a bélhámrendszerben nem alakulhatnak ki, ha csak nem valami nagyon erős genetikai hajlamban, nem alakulhatnak ki főszabályként olyan problémák, amelyek ma kialakultak, tehát irritábilis bélszindrómák. Crohn-szindróma, Crohn-betegség, biztos sokan ismerik, vagy többen ismerik. Mi az a Crohn-betegség? Ez a bizonyos, igen, ez a vékony és vastag, igen, ez egy nagyon erős gyulladás. Ez egy autoimmun folyamat, mégpedig a bélflóra megtámadja a saját gazdaszervezetét. A Crohn-betegség nem más, mint a bélflóra elfajul, és támadásba lendül. Az, amelyik egyébként védeni kellene, tehát hogy azt kell, hogy védje a bélrendszert, megtámadja mind a vékony, mind a vastag belet. Ugye van a colitis ulcerosa, ugye a fekély és vastagbélgyulladás, tehát sok-sok-sok bélbetegség van, már nem beszélek a vastagbélrákról, amelynek primer megelőzője egyébként az egészséges bélflóra. A bélfekélyek, ugye a bélpolipok, ezeknek elsődleges oka, hogy felborult a bélflóra, és a káros flóra már toxinokat termel, és semmi nem akadályozza meg őket mindebben. Akinek egészséges a bélhámrendszere és a bélrendszeri immunitása, ott már gyermekkortól kezdve az allergiás panaszok, allergiás folyamatok jelentősen gátlódnak. Nem tudom garantálni, nem alakul ki semmilyen allergia, de nagyban ez visszaszorul. Atópiás dermatitis, mit jelent? Ez a köznapi néven az ekcéma, igen. Az ekcéma döntően visszaszorul, és én most nem mondom el, hogy hol, mikor folytak ezek a kísérletek. Egyszerűen egyértelmű eredmények vannak arról, már kialakult, tehát én most nem megelőzésről beszélek önmagában, már kialakult ekcéma gyerekeknél jelentősen visszaszorul, majd eltűnik adott esetben, hogyha a bélfal regeneráció, ezen belül is a bifidobaktérium kultúrák rendszeres naponkénti bejutatása, kolonizációja, tehát elszaporodása és betelepedése a bélrendszerbe megtörténik. Ugye ma már csecsemők, gyerekek számára is vannak speciálisan kifejlesztett bélflóra helyreállító készítmények. Az előadás vége felé néhány szót ezekről is fogok szólni. Vitamin szintézis. Második fontos feladat. K-vitamint. Ugye a K-vitamin ugye az a nem csak a vérzékenység elkerülésében, hanem a csontritkulás megelőzésében is szerepet játszik. B1, B2 vitamin, B12 vitamin. Igenis állíthatjuk az egészséges bélflóra hatására termelődött B12 vitamin felszívódik. Mikor? Hogyha a bélflóra már, tehát a kolonizáció már a vékony bél végső szakaszában is optimális, tehát elégséges a hagymafogyasztás, a hüvelyes fogyasztás, a teljes őrlésű kenyérfogyasztás, akkor a kolonizáció nem csak innen fog elkezdődni a vastagbél kezdeti vagy középső szakaszából, hanem már előre. Minél egészségesebben élünk, minél több a hasznos anyag, annál korábbról indul a kolonizáció, és annál több az esély, hogy a B12 felszívódik. Valószínű, hogy ez is nyitja lehet majd a B12 hiány vegánoknál. a B12 ilyen elkerülésének. Nikotinsav, biotin, folsav, ugye ezek is vitaminok, főleg B-vitaminok családjába tartoznak, ezek termelődnek, és általában jó esetben fel is tudnak szívódni. Hadd jelezzem, a prebiotikumok, elnézést, hogy ilyen szakmai dolgokat mondok, de kell, hogy mondjam, mert így érthetővé válik. A prebiotikum az rost. Tehát a hagymában is ott ezek oligoszaharidok, amik rostanyagok. A rost mit csinál? Magába szívja a vizet. Tehát amikor a prebiotikum, tehát még egyszer mondom, a táptalaja, a szelektív táptalaja magának az élő sejtnek bejut a vastagbélbe, ugye a vastagbélben elvileg mi történik? Víz, felszívódás. De még mielőtt ez megtörténik, a rost magába szívja a vizet. Ez első lépés. A prebiotikum is. Ez a fruktooligoszaharid és a glükooligoszaharid. Tehát aki csicsókát evett, annak a csicsókából, aki hagymát a hagymából, a zöldborsóból, stb. Beszívja a vizet. A beszívott vízben a nyomelemek ionizálódnak, kulcsfontosságban a felszívódás szempontjából, ugye a vízben ionizálódnak, elektrolit folyamatok, és miután ionizálódtak benne a nyomelemek, ugye ez a székletben található megmaradt nyomelemek, és vitaminok is beoldódnak, ezeket hirtelen majd a vastagbél felszívja. Nem csak a vizet, hanem a benne oldott ásványokat és vitaminokat is. Tehát úgymond, a rostok, a prebiotikum beszívja a vizet, magába a tiszta vizet, és majd kiad magából egy rendkívül gazdag, ásványokban és vitaminokban gazdag folyadékot, amit a vastagbél föl fog szívni, és rendkívüli szabályozó mechanizmusokat tud elindítani. Nos, ezen alapszik a vitaminfelszívódás is. Antibiotikus hatásokkal bírnak az egészséges flórák. Kólicin, ha valaki hallotta már. Lactobacillus acidophilus kólicin termel. Kiváló antibiotikus hatás baktérium, tehát a káros baktériumokat ölő hatás rendelkezik. Úgynevezett szekunder metabolitok, tehát másodlagos anyagcsere termékek képződnek. Aminosavak, arginin, glutamin, rövid szénláncú zsírsavak. A rövid szénláncú zsírsavakat jó, ha megjegyzik, most még kevés a kutatás róla, de egyre inkább ez a homloktérbe fog kerülni. Vannak olyan zsírsavak, amelyek rövid szénláncok. Ugye a halolajban hosszú szénláncok vannak, arról is sok jót mesélnek. A rövid szénláncok segítenek az elhízás elkerülésében. És számos szabályozó folyamatban részt vesznek, úgyhogy bizonyos zsírsavakra szüksége van a szervezetnek, de ezeket nem lehet így bevinni, ezek képződnek. A rövid szénláncos zsírsavak képződnek, csak az egészséges flóra tudja ezeket képezni. Immunerősítő, páratlan immunerősítő hatásuk van, és elhízás ellen hatnak, még keresik az okát, hogy, de már az eredmények ezt mutatják. Nem tudom ki az, aki tudja, hogy koleszterin csökkentő mechanizmus alapja az egészséges bélflóra. Ezt szeretném hangsúlyozni. Mielőtt valaki koleszterin csökkentő gyógyszert, vagy olyan vérnyomás csökkentőt szedne, ahol a vérnyomás hátterében, magas vérnyomás hátterében valamilyen lerakódás van, mindig először a bélflórát állítsa helyre, ugyanis az egészséges bélflóra átalakítja az epesavat. Az epesav az a koleszterin forrása, és az átalakított epesav nem tudja visszaadni a szervezetnek a koleszterin, tehát kiüríti a koleszterin, és így nem szívódik vissza. Jelentős koleszterin csökkentő mechanizmus indul el. Változáskora előtt álló, változáskora után lévő hölgyeknek mondom, fitoösztrogén aktivitás, döntő hatás. Élelmiszerekkel mi eszünk fitoösztrogént. Mi az a fitoösztrogén? Ezek ösztrogén hormonhoz hasonló, de nem szteroidok, ösztrogénhez hasonló hatású polifenolos vegyületek, ártalmatlanok, teljesen ártalmatlanok, és nem szteroidok, de úgy hatnak, hogyha valakinél az ösztrogén szint csökken, a szervezet azonnal észleli, és ha kap fitoösztrogént, azzal pótolja. Változás kora körüli, illetve azutáni hölgyeknél egyértelműen az eredmények bizonyítják, hogy amikor az ösztrogén szint már csökken, értelemszerűen ugye a változáskor, a menopauza, stb., ezzel párhuzamosan a fitoösztrogének szerepe nő. Amíg ösztrogén van a női szervezetben, addig igazából a fitoösztrogén nagyon jó dolog, de nincs akkora hatékonysága. A változáskorától kezdve viszont hirtelen a szervezet, mint egy szalmaszál után megkaparintja a fitoösztrogént, mert nincs más, és érzi, hogy ez a helyére kerülhet. A szakma azt mondja, hogy nem képes pótolni a fitoösztrogén az ösztrogén hatását. Ma már tudjuk, hogy a növény alapú étrendben olyan nagyon magas a fitoösztrogén tartalom, főként a nyers, vagy nem agyon feldolgozott, de mondjuk a párolt, félig feldolgozott élelmiszerekben, minél kisebb hőkezelés, minél kisebb finomítás, stb., annál nagyobb ez a hatás. Igenis, egészséges növény alapú étrendben a fitoösztrogén képes, közel képes pótolni az ösztrogén, és így kitolhatóak mondjuk a szív- és érrendszeri betegségek, és sok minden olyan dolog, ami az ösztrogén csökkenéssel párhuzamban megjelenik. Ez inkább a csontritkulás előadáshoz tartozott, de érdemes itt is elmondani, ez is bélflóra függő. Ugyanis a fitoösztrogének kialakulása ugyanott történik, amiről most beszélünk, a bélrendszerben, vékonybél, végső vastagbél kezdeti és középső szakaszában, itt képződik, itt hasad le a fitoösztrogénből, amit megettünk, az aktív rész, amelyeknek külön nevük van, és szívódnak fel a vízzel, és már is hatnak a szervezetben. Aki tejcukor érzékeny, ott az egészséges tejsavbaktériumok által termelt, egy enzim nevet mondok most, beta-galaktozidáz enzim. Ez egy kutatási eredmény. A beta-galaktozidáz enzim az elbontja a tejcukrot, nem alakul ki lényegében, vagy nem jelenik meg olyan nagyságrendűleg a tejcukor érzékenység. Tehát az eredmények ugye azt mutatják, hogy tejcukor intoleráns, tejcukor érzékeny embereknél a bélflóra helyreállítás a tünetek jelentős csökkenését eredményezte, mert óhatatlanul bejuthat a szervezetbe tejcukor. Az élelmiszeripar sok dologra képes. Időnként tejcukrot is ad az élelmiszerhez adalékanyagként, és sok tejcukor érzékeny ember jól lehet nem fogyaszt tejcukrot, de mégis szenved, mert már szinte semmit nem ehetne, tehát csak sárgarépát meg káposztát, hogyha tejcukormentes étrendet szeretne. És az egészséges flóra így csökkenti a tüneteket, hogyha mégis bejut valamennyi laktóz a szervezetbe, akkor elbontja, és lényegében tünetmentesen és betegségmentesen, kockázatmentesen lehet ezzel élni. Sok ilyen eredmény van. Segíti az immunglobulin A működését, rendkívüli immunerősítő hatás. A T-sejtek aktiválódásának gátlója, ami egy előnyös folyamat, ezeket gátolni kell, mert hogyha túlreagálnak a T-sejtek, akkor súlyos, akár autoimmun problémák is elindulhatnak. Orális tolerancia, itt csak ilyen szavakat mondok, és csak röviden magyarázom, mert ez egy tömény anyag, amit most így elmondok. Az orális tolerancia nem más, mint az a képessége a szervezetnek, hogy meg tudja különböztetni, hogy az élelmiszer jó vagy rossz. Ezt segíti, a jó és a rossz közötti különbségtételi folyamatot segíti. Kompetitív gátlás. A kompetíció mit jelent? Verseny. Tehát a bélben, ez jó, ha elrakározzuk, a bélben van tápanyag a bélflóra számára? Hát ez elég kevés. Van némi rostanyag, prebiotikum, ha van. Általában a bélbaktériumok versengenek a táplálékért. Csak az marad életben, aki megkaparintja. Tehát ez egy farkas törvény, ha lehet mondani. Nos, a kompetitív gátlás azt jelenti, hogy én megeszem azt, ami ott van, és a másik nem kap. Hogyha ezt jól csinálom, ha a teljesebb baktérium eszi meg, és a káros kandida nem kap, akkor ezt hívjuk kompetitív gátlásnak, ez az egészséges kompetitív gátlás. Vagyis nekem úgy kell ennem, hogy olyan táplálékot vigyek be, amit vagy szelektíven csak a laktobacillus és bifida tud enni, vagy ha mindegyik tudja enni, tehát nem szelektív a tápanyag, akkor legelőször a laktobacillus egye meg, mert ők sokan vannak, és ők elhapolják, elveszik a károsak elől. És ezért kell biztosítani, hogy minél több legyen. Aki rendszeresen a szervezetébe juttat probiotikumot, tehát egészséges bélflórát, ott a kompetitív gátlás folyamata sinem van. Mert a bejuttatott egészséges tejsavbaktériumok állandóan feleszik a megmaradt, ugye a bélsárban lévő megmaradt tápanyagot a károsak elől, és miközben azokat elnyomják, ők maguk jól laknak. Hát ezek a törvények, ezek érvényesülnek a szervezetben. Javítják a fagocitózist. Mi ez a fagocitózis? Immunrendszeri folyamat, ugye a bekebelezés, a káros sejtek, vírusok, baktériumok bekebelezése ezt javítja, rendkívüli. Tehát szeretném hangsúlyozni az immunrendszerünk központja, amiről most beszélek. Akinek a bélrendszere ezekben a pillanatokban nem működik jól, az immunrendszere is folyamatosan szenved. Aki helyreállítja a bélrendszerét, az immunrendszer, és ezt meg is lehet figyelni, kedély állapotban, mentális működésben, ez hatni fog. Nem csak az immunrendszert javítjuk, ha valaki helyreállítja a bélrendszerét, jobban fogja magát érezni, és ez nem placebo hatás. Nem csak, lehet, hogy ez is van benne. És nem baj, hogyha az ember tudja, hogy mire számíthat, és akkor úgy alakítja az életét. De fontos, hogy ebben biokémia is van, nagyon határozott biokémia. A helyreállított bélflóra, egyszerűen, akinek a bélflója jól működik, az úgy fogja érezni, hogy mintha egy ilyen 50 kilós teher így lejött volna a válláról. Tehát olyan komfortérzés alakul ki, hogy most jól vagyok, köszönöm, jól vagyok. Tehát nem az, hogy alig bírom a terheket. És meg fogjuk érezni, hogy igazából minket nem a terhek nyomtak, hanem rossz volt a bélműködésünk. De rengeteg ember külső tényezőben látja a probléma okát. És ezért az emberek nem gyógyulnak meg. Mert a külső tényezőt nehezen tudjuk befolyásolni, egyre nehezebben. Ha megismerjük, hogy a problémák okai sokszor bennünk vannak, nagyon egyszerűek, viszonylag. Akkor meg lesz a válasz a kérdésre, és külső tényezők változása nélkül jobban fogjuk magunkat érezni, és látni fogjuk, van egyéni felelősség, van ezekben egyéni szerepünk is. Szeretném felsorolni az elvárásokat. A szakmán belül a következő elvárásoknak kell megfelelniük a probiotikus törzseknek. Legyen ellenálló a sav és enzim hatásoknak értelemszerűen. Képes legyen megtapadni és szaporodni a vastagbélben. Erősítse a mukóza gátat. Mi ez a mukóza gát? Ugye ez a bélhábrendszeri gátat erősítse. Ez, amit mondtam, ez a hámosító hatás. Csökkentsék a patogén baktériumok számát. Antibakteriális anyagokat termeljenek. Ezek mind feltételek egy probiotikummal szemben. De ne okozzanak tejsav acidózist a vékonybélben. Ez a másik oldal. Ha túl sok a tejsav baktérium félő, hogy egy olyan tejsav dömping jön létre, hogy egyszerűen acidózis, elsavasodás jön létre a bélrendszerben. Erre figyelni kell, tehát a határokat meg kell találni. Ugye tudjuk, hogy a tejsav baktérium mit csinál? Tejcukorból tejsavat termel, vagy ha nem tejcukorból, hanem vannak olyan flórák, amelyek nem csak tejcukrot hasznosítanak. Általában tejsavat termelnek, széndioxidot termelnek, stb. De nehogy tejsav acidózist okozzanak. Alacsony legyen a biogén amin termelés. A biogén amin az allergizál. Tehát allergizál anyagot ne termeljenek. Szorítsa vissza a karcinogén folyamatokat, illetve azokat az enzimeket, amik ezért felelősek. Ne termeljen toxikus, hemolitikus, tehát a vérkeringésben is problémát okozó anyagokat. Nem egy törzs termel ilyeneket. Úgyhogy nagyon meg kell nézni, mit használnak a szakemberek. Ne vigyen át idegen géneket a bélflóra más sejtjeivel, ez problémás, mert sajnos használnak ilyeneket. Hosszú ideig maradjon életben, tehát ne a másnap pusztuljon el, mert akkor szinte falni lehet az ilyen termékeket, és klinikailag igazolható, bizonyítható módon ezek akár dokumentáció jelleggel, tehát ilyen előadások során például, hogyha ezek konkrét adatokkal, tendenciákkal, hogy működnek ezek a szervezetben. Tehát erre konkrét adatok, klinikai, laboratóriumi vizsgálatok is ma már vannak. Hadd jelezzem, a probiotikumoknak vannak jogaik. Tehát ma már mindenkinek vannak jogai. A sejteket levédik, tehát hogyha valaki fölfedez, inkább mondom, kifejleszt egy új sejtet, egy új probiotikumot, akkor azonnal levédi. Magyarországon, gondolom, nem árulok el ezzel újdonságot, Magyarországon élen járnak a szakemberek az új fejlesztésekben. Ez jó is, meg rossz is talán. Túl okosnak, azt mondják, nem mindig érdemes lenni, de Magyarországon óriási koponyák vannak. Tehát Magyarországon a világ viszonylatban is óriási probiotikum fejlesztések vannak, tehát a szegedi tejipari kutatótól kezdve számos esetben ez. És ezek pozitív fejlesztések, tehát ígéretesnek tűnik például az a fejlesztés, ami Streptococcus thermophilus-szal folyik, mégpedig probiotikus, ugye a Streptococcus thermophilus probiotikus, de olyan fejlesztést csináltak, és ez nem génmanipulált, hanem ez egy speciális egyéb fejlesztési módszer, hogy olyan anyagot termel a thermophilus, amely a többi egészséges flóra táptalaja. Tehát megtermeli a prebiotikumot, a probiotikum, nem tudom mennyire érthető ez. Nem kell nekem falni a hagymát és a babot, vagy a borsót, persze jó, ha eszem ezeket, mert az egészséges flóra rendelkezik azzal a képességgel, hogy ő úgymond terített asztalt ad a többieknek is, ő maga termel prebiotikumot a többi számára. Tehát ebben óriási lehetőségek vannak. Egyébként a Bifidobacterium bifidus is magyar találmány. Pulai professzor találta ki, és fejlesztette, és védette le. Tehát rengeteg magyar fejlesztés van. Szeretném felsorolni, mielőtt a felbomlás okait felsorolnám, a működést. Néhányszor szólnék a működésről, és tényleg próbálom dióhéjba összesűríteni, mert ez elég sok információ, és nem biztos, hogy minden memorizálható és összeáll a kép, tehát csak a legfontosabbakat szeretném mondani. A szénhidrátokat erjeszti a bélflóra. A fehérjékkel mit csinál? Rothasztja. Fontos tudni. Mi a különbség az erjedés és a rothadás között? Tehát jelezném, a bélrendszerben nincs középút. Vagy erjedés van, vagy rothadás van. Aki sok szénhidrátot fogyasztott, erjedés van. Nem a gyomorban, ugye mondtam korábban, a gyomorban az erjedés az megengedhetetlen. A bélben kötelező, mert ha nincs erjedés, rothadás van, és akkor végig van. Tehát vagy erjedni kell, vagy rothadni. A rothadás, pontosabban vagy ez van, vagy az. Az erjedés kell, az kötelező volna, az van a legjobb. Ha valaki fehérjedúsan eszik, tehát állati termék, fehérjedús termék, sajtok, húskészítmények, tehát mindenféle is. Ráadásul rost hiány, tehát ugye a székrekedés megtörténik, tehát egy pangás van, ott beindul a fehérjedő otthadása. Mi a különbség? Tehát a termékek milyen pH-júak? Savasak vagy lúgosak? Egy erjedés során. Értelemszerűen savasak. Nehogy összekeverjük a savasodás lúgosítást, ez most itt más, amit mondok. Az a nyirokrendszer, keringési rendszer vizelet. Az elsavasodik a, rossz, a hústól. De jelezném, a bélben a rothadás során lúgos termékek vannak, amelyek karcinogén, rákkeltő gázokat szabadítanak fel, és székrekedést okoznak. Ez a rothadási folyamat. Tehát még egyszer mondom, lúgos kémhatás, bélperisztaltikát lassító hatás, tehát székrekedés, mert nem mozog a bélrendszer, renyhe bélrendszer lesz. És egy lúgos rendszerről van szó, és rothadási folyamatról, káros gázokról. Az erjedés során képződik gáz? Igen, képződik gáz. Hiszen mondjuk a hüvelyeseknél is ugye és a pufadás van, de az nem karcinogén gáz. Széndioxid gáz adott esetben legtöbbször. A növény erjedés során, mint hogy a must is, ahogy erjed, széndioxid gáz képződik. Egészséges bélrendszerben is képződnek gázok. Nem kell megijedni, hogyha valaki, ha csak nem már olyan határtér, hogy ez nem egészséges. Egészséges bélrendszerben is képződnek gázok, de ezek általában szagtalan gázok, és nem toxikusak. Ezek nem toxikus gázok. Nem okoznak belső hámrendszer sérülést, károsodást, gyulladást, tehát egész más különbség van légnemű termék és légnemű termék között. Az erjedés során savanyú termék képződik, és bélperisztaltikát fokoz. Tehát ezért a növény alapú étrend nem hasmenést azt nem okoz, de egy intenzív bélműködést azt okoz. Tehát a képződik is bélgáz, sokkal könnyebben, nyugodtabban eltávozik, mert a bél perisztaltikát egy beállt egy ritmusra, és ezzel ilyen szempontból nincsen gond. Tehát különbség van. Nos, a fehérjéket tehát rothasztja, a szénhidrátokat erjeszti az egészséges bélflóra. A káros flóra, ha elromlik a flóra, felborul, akkor toxinokat termel, metángáz termel, és karcinogén komponenseket, amelyek kolon, karcinóma, tehát ugye a bél vastag bélrákot okozhat, májkárosodást, most azt sorolom fel, hogy mi az eredménye a rossz bélflórának. Szinte biztos a májrendszeri zavar, a bélrendszeri probléma, gyulladás, diszkomfortérzést, bélfertőzések valószínűsége nő, irritábilis bélszindróma valószínűsége nő, koleszterin szint emelkedése szinte biztos a helytelen bélflóra esetében. A lebontás során képződő anyagok visszahatnak a bélflórára. Ez mit jelent? Hogy öntoxikáció történik, tehát a képződő metángáz, a képződő toxinok a sejtet, amelyik termelte, azt törik meg. Tehát ezért az egészségtelen bélflóra egy ilyen önmegsemmisítést is elindít, és egy teljes átalakulást, és ezáltal teljesen felborul ez a rendszer. Fermentációs zavarnak egyébként így nevezzük. Epesav képződés. A rossz bélflóra visszahat az epesav képződésre. De most elég gyakori az epe betegség, az epe problémák. Nem garantál senki, hogy ettől van, de ma már az sem titok, hogy a megváltozott bélflóra valamilyen visszacsatolás révén egyértelműen kihat az epe termelésre is, módosítja a lebomlási és felszívódási folyamatokat, megváltoztatja. Allergiás hajlam jelentősen megnő. Nyálkahártya sérülések veszélye óriási, máj és vesekárosodás, ahogy mondtam, jelentősen nagyobb kockázattal, és ez egyrészt a lényeg. Idegrendszeri és mentális problémák. Nem bolondul meg senki, hogyha a bélrendszer megváltozik. De annyi energiát elvon, ez az állandó öngyógyító folyamat, hogy a bélrendszer folyamatosan próbálja magát gyógyítani, ez óriási mentális idegrendszeri energiát elvon a szervezettől. Ez nehezen mérhető, hadd mondjam el, de jelzik a tapasztalatok. A helyreállt bélflóra esetében mentálisan, idegrendszerileg a beteg, most már nem is beteg, hanem az egészséges ember, megnyugszik. Az illabilitás megszűnik, vagy jelentősen csökken. Egyszerűen az látszik, hogy stabilabb az ember. Az egészséges bélflóra stabilabbá teszi a személyiséget, lehet mondani. És itt az oka annak, hogy miért foglalkozunk mi is ezzel, tehát hogy a mi testi-lelki neveléssel is foglalkozunk mind a kettővel. A kettőnek van összefüggés egymással. Gyerekeknél is. Ha meg tetszenek figyelni, antibiotikum kezelés után felborul a bélflóra, tessenek meg figyelni, hogy a gyermeken vannak-e változások. Lehet, hogy nem lesznek, de lehet, hogy lesznek, és nagyon valószínű, hogy lesznek, mert a megváltozott bélflóra toxinokat fog termelni, és az nem hagyja béken a gyermek idegrendszerét, amúgy is a gyermek idegrendszere jóval szenzibilis, jóval érzékenyebb. Egy felnőtt nem biztos, hogy észreveszi a dohányzás, kávé és stressz mellett azt a bélflóra problémát, de a gyerek észreveszi, mert neki ez diszonancia, neki ez diszonánsa. Erre figyelni kell. Gyermekeknél is, tehát fontos a helyreállítás valamilyen módszerrel, és stabilabb. Stabilabb lesz a lelkiállapota is a gyermeknek. És ahogy ígértem, az egyensúly felborulásának legfőbb okai. Citosztatikum szedés, ugye értelemszerűen sajnos ilyen gyógyszerek időnként szükség van, vagy legalábbis alkalmazzák. Antibiotikum kezelés, természetesen szóltam erről néhány szót. Vírusos, bakteriális fertőzések sajnos elindíthatják. Tehát ha valaki átment egy olyan fertőzésen, ahol a bélrendszere is bizony meg, tehát nem kimérte a vírus is, vagy a baktérium, akkor ott szinte biztos, hogy még ha el is múlt az a fertőzés, vagy úgy érezzük, nyomot hagyott, maradandó nyomot hagyott a bélflórában, utána egy tisztítókúrát, illetve egy bélflóra helyreállító kúrát érdemes megtenni. Sebészeti műtétek sajnos itt is, ugye hát sajnos a vékonybél, vastagbél műtéteknél ez teljesen megváltozhat. Hasnyálmirigy gyulladás jelentősen kihat a bélflórára, primár a májbetegségek, és a legfontosabb a helytelen étrend, a helytelen táplálkozás. Ezen belül is túl sok a fehérje. A fehérjén belül az állati fehérje arány jelentős. Ma már a tudomány azt mondja, 50%-nál ne legyen magasabb az állati fehérje arány a teljes fehérjén belül. Mi még ennyit sem javaslunk természetesen. Legjobb volna, hogyha már a nulla felé közelednénk, mert igenis lehet komplettálni növényekből, és kitűnően lehet. Meg lehet ezt oldani. Sok a fehérje tehát, sok a zsiradék. Elszaporodási folyamat, erről most nem beszélek a bélben. A sok zsiradék tönkreteszi a bélhámrendszert, a felszívódási folyamatokat nem segíti, és a bélflóra, hogyha sok a zsiradék, egyszerűen nem tud működni. Hát úgy mondjuk, hogy megvakul lényegében, tehát a sok zsiradék a kémiai látást befolyásolja, egyszerűen megváltozik a működés, hogyha a bélflóra sejtjeit ilyen nyálkás, hát ilyen zsiradék veszi körül, nem lehet ott dolgozni. Nem lehet ott dolgozni, nem lehet ott fermentálni, egyszerűen megbénul ez a működés. Lényegében megkötözzük ezekkel a anyagokkal a bélflórát. Hozzáadott cukor sajnos nem jó. Kevés összetett szénhidrátad, aki nagyon lecsökkenti a rizs, krumpli, kenyérfogyasztását, ott is az problémát jelenthet, de rostosan kell, tehát korpacsira résszel együtt kell fogyasztani, és a vitamin ásvány anyagbevitel is jelentős. Ami a kulcs dolog, a bioaktív anyagok bevitele, tehát a nyers dolgok, döntően hatnak a bélflórára, a probiotikumokra. A prebiotikumokat tartalmazzák a nyers ételek, és még egyszer mondom, a hagymafélék, ugye mindig mondják, hogy régen az emberek mennyi hagymát ettek, ma már ugye mindenki fél, ugye a hagymás lehelettől, stb. Szinte senki nem fogyaszt ilyeneket, vagy ha igen, olyan kapszulák formájában, hogy már semmi ne érződjön, hogy a régiek miért voltak egészségesek, talán ezért is. Ne a szalonnát emeljük ki a régiek étrendjéből, hanem a hagymát, mert ott volt az irtozatos mennyiségű prebiotikum, ami a bélflórát rendkívüli módon stimulálta, helyreállította. Helytelen párosítások erjedést okoznak. Ha a gyomorban erjedés indul el, a bélben rothadás van, kulcsfontosságú, ezt ne keverjük össze. A bélben kell a fermentáció, az erjedés, de a gyomorban nem. Mert ami a gyomorban erjed, az a bélben rothad. Lásd, sajtok, csokoládék. A gyomorban fermentálódnak, a bélben rothadnak, nem számíthatunk igazán jó bélflóra működésre. Az úgynevezett nassolási hajlam, nassolási kényszer, túlerjedést, rothadást, bélflóra problémát okoz. Hát ugye Amerikáról azt mondják, hogy kérődző nemzet, mindenki csak mindig eszik. Magyarország is kezd erre, hát mondanám már egészen a mély vízben vagyunk, mindenki szinte mindig nassolgathat, valaki süt, jó pár adag sütemény, hát ki az, aki csak a főétkezésekor fog ebből enni. Ha meg eszik, akkor meg azért lesz lelkismeret furdalása, mert akkor meg nem szabad. Főétkezés után sütemény nem javasolunk, mert akkor meg pláne fermentatív folyamat indul el. A sütemények, főleg ezek a nehéz tészták nehezen iktathatóak be egyébként az egészséges étrendbe. Stresszek, főként az utazási izgalmak, stresszek. Ugye az úgynevezett utazási izgalmak, ez egy fogalom, ebben nem csak a stressz van benne, hanem az utazás soráni bélfertőzések is, amelyek azért átalakítják. Tehát ha valaki elmegy, nem tudom én hova, Egyiptomba, Afrikába, valahova, ahol egész más az étrend és a flóra is, szinte biztos, hogy megváltozott bélflórával fog hazajönni, erre számítsunk. Úgyhogy már tehát az úti költségbe számítsunk bele egy itthoni bélflóra helyreállító kúrát is. Nem mondom, hogy ez mindig káros folyamat, de ugye el kell fogadjuk, hogy külföldön egész más az emberek flórája, egész más a mikrobiológiai háttér a föld másik oldalán, és hogyha ott egy hétig vagyunk, azokat az ételeket fogyasszuk, és azokon az ételeken az van, mert a levegőből rárakódik, akkor ez idegen a mi számunkra. És hogyha éppen egy fakultatív kórokozó van, ami az ottaniakat nem betegíti meg, minket igen, mert a mi szervezetünk az kórokozónak észleli, és felborítja az egyensúlyt. Ezért is kell vigyázni Görögországban, egy Spanyolországban, nem csak a higiénia miatt. A természetes flóra is tartalmazhat számunkra kórokozókat, vagy fakultatív kórokozókat, ezért mindig ilyen szempontból is gondoljuk át, hogy mit csinálunk. Vagy vigyünk el egy kapszula, vagy egy ilyen kis dobozka bélflóra helyreállítót, és azt szedjük, ha jól akarjuk magunkat érezni az üdülés ideje alatt. Mivel az időm jelentősen szűkül, akkor néhány szót arról szólnék, hogy az alkohol, a dohányzás, ugye az infekciókról szóltam már, bizonyos gyógyszer hatóanyagok is károsítják a bélflórát, tehát vigyázzunk ezekkel, sőt, ha lehet, hagyjuk el, főleg az alkohol, dohányzást, kis mennyiségű alkohol is, mértéktartó alkoholfogyasztás szintén károsítja a bélflórát. Tehát egy csepp alkohol is alkohol, és a sejtméreg az egészséges flórának, ezt tehát jelezném. Persze mondják, hogy az emberi szervezet játszik, könnyedséggel elbánik, nem tudom én hány gram alkohollal a máj, simán kiválasztja, de azért figyeljünk, hogy milyen áron csinálja ezt. És ma már ugye a kék szőlőnek a leve, ugye tehát nem a vörös borban van a csoda, hanem a kék szőlőben. Hogyha ezt tudjuk fogyasztani, akkor kiváló. Az egyensúly megtartásának alapelvei a betegségek természetes úton való kezelése, ha lehetséges. Én elhiszem, hogy van egy határ, amin felül antibiotikum is időnként kellhet. De vigyázzunk ezekkel, amíg csak lehet, természetes módszerekkel kezeljük, és csökkentsük a gyógyszermennyiséget. Rostok, vitaminok, ásványok, enzimtartalom, tehát nyers ételek, fitoaktív anyagtartalom növelése, nyers ételek, saláták. Aki több salátát eszik, az garantálva láthatja, hogy a bélflórájának az nagyon kedvező lesz egészséges flórának, és rengeteg prebiotikum van benne. Lúgosító étrend, a bélrendszeri fermentáció segítése, tehát kevesebb cukor, kevesebb csokoládé, több rost, több összetett szénhidrát, rendkívül fontos. És hát a tisztítókúrákra nem győzöm felhívni a figyelmet, hogy a tisztítókúrákra mindig is szükség van. Hadd jelezzem, a felbomlott bélflóra önmagától nem gyógyul meg. A szervezetnek nagyon jó öngyógyító mechanizmusa van, de teremteni nem tud. Az emberi szervezet nem tud a semmiből alkotni sejteket. És hogyha nem biztosítjuk a környezetet, akkor nem tud szaporodni. Vagyis a tisztítókúrák általában megelőzik a bélflóra helyreállítást, egy béltisztítókúrával. Nem tesszük sterillé a bélrendszert, amikor a béltisztítást csinálunk, de a káros komponensek döntő részét onnan kivisszük. És hatalmas lehetőség van dömpingszerűen kolonizálni, betelepíteni a hasznos flórát. Tehát ezért nem úgy szoktuk mondani, hogy máról holnapra akkor gyorsan vegyünk egy bélflóra helyreállítót, és akkor rá a klosztédiumokra és az enterokokuszokra akkor nyomjuk rá, majd kompetitíve gátolja, majd megeszi el az ételt. Nem. Először egy tisztítás kell, tehát lébőjt. Ugye ezekkel én nem nagyon szoktam foglalkozni, de annyit lehet mondani, hogy lébőjt, tehát néhány napos koplalás, lébőjt, tisztítókúrák, rostok, korpafélék, mondjuk zabkorpa inkább, mint a búzakorpa, mert a zabkorpa az pektin, az megduzzad. Ezek tisztítják a bélrendszert, kitisztítják, és utána lehet csinálni egy regenerációt. Évente egyszer majdnem azt mondom mindenkinek, egészséges embernek, és preventíve kellene egy ilyet csinálnia, és ez lassítaná az öregedési folyamatot. Egészen jobban éreznénk magunkat, hogyha akár téli időszakban is, tehát ma már télen is lehet fiatalon, nem csak nyáron, télen is lehet ezeket megcsinálni, lehetőségünk van rá, és ilyen szempontból hasznosak. És végezetül tényleg most már lezárásképpen a bélflóra felborulás következményeiről szóltam, de azért még egyszer kiemelném, a szív- és érrendszeri folyamatok hátterében bélflóra problémák állnak. Koleszterin mechanizmus, még egyszer említeném. Fontos, hogy a bélkarcinomák, allergiák hátterében is, tehát ezért majdnem minden hátterében ezek felelhetőek. És miket kerülünk el, tehát, hogyha egészséges a bélrendszerünk? Elkerülhetjük a gyulladásos bélbetegségeket, elkerülhetjük az antibiotikum okozta hasmenéseket, fertőzéses hasmenéseket. Tudják-e, hogy az artritis, ízületi bántalmak hátterében bélflóra felborulás áll? Nem én mondom, Szakály professzor mondja, Szegedi Kutatóintézet, te ipari. Egyszerűen vagy az ő kollégájuk közül valaki, aki azon a szimpóziumon részt vett, amin én is ott voltam az akadémián. Mert egyszerűen el kell fogadni a bélrendszerből felszívódó toxinok mindenhova elhatnak. Egy immunológus írását olvastam, aki megdöbbenve írja le, amikor valaki helyreállítja a bélflóráját. Nem csak a bélrendszeri immunitás javul meg, hanem a szervezet teljes immunrendszere kicserélődik. És le is írja az immunológia professzor, hogy azt vették észre, hogy akinek a bélrendszeri státusza rendben van, ilyen dominóelv-szerűen helyreállítja az immunrendszer egész státuszát elejétől, aminek már igazából túl sok köze elvileg nincs a bélrendszerhez. Egy tüdőhámrendszert, egy pollenérzékenységet és mindent. És ez a háttere annak, hogy az egészséges étrend, az egészséges bélflóra miért fordítja vissza a pollenallergiát. Mert elindítok egy jó folyamatot, és az tovább gyűrűzik, és jó eredményekkel jár a távlatokban is, a dolog végső kifejleténél is, és nem utolsó sorban a csontritkulást, a változáskori panaszokat is ezzel enyhíteni lehet. Hát én remélem, hogy sikerült felkelteni az érdeklődést a probiotikumok és prebiotikumok iránt. Az életünkről, az egészségünkről volt szó